A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
A Szent István Rádióban.
A Fidesz felszólítja a kormányt, hogy ne engedjen a kamatstopp eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak, közölte Gulyás Gergely, a párt frakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, kimaradt a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatóból, hogy a kabinet megszünteti a kamatstoppot szeptember 30-ával. Emlékeztetett, az Orbán kormány 2022-ben vezette be a kamatstoppot, ami azt jelentette, hogy az elmúlt 4 évben 216 ezer család 500 milliárd forinttal kevesebbet fizetett törlesztő részletenként. A kereszténydemokrata néppárt követeli, hogy Magyar Péter miniszterelnök mondja ki. Magyarország nem hajtja végre a pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot. Rétvári Bence a közösségi oldalán azt írta, Magyar Péter többszöri felszólításra sem volt hajlandó kimondani a parlamentben, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Mellé beszélt, direkt keverte a legális és illegális migráns kifejezéseket, a migrációs paktum előnyös oldalairól beszélt, és visszafelé mutogatott. Mindent mondott, csak egy tiszta és világos mondatot nem, írta a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence kiemelte, Magyarország jogi és fizikai akadállyal védi a déli határt, ezért naponta 1 millió eurós kényszerítő bírságot fizetünk az EU-nak, de így marad hazánk migránsmentes ország, fogalmazott. Új foglalkoztatáspolitikát építünk, amelynek része az is, hogy a külföldi vendégmunkások helyett a magyar munkavállalóknak adjunk lehetőséget és minőségi munkahelyeket, fogalmazott a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett posztjában. Kátai német filmos közösségi oldalán fotókat is mellékelve ismertette, hogy reggel a foglalkoztatás politikai szakterület állománygyűlésén vett részt Bokor Adrián közigazgatási államtitkárral együtt. Ez a terület fontos munkákat visz majd az új szociális és családügyi minisztériumba, tette hozzá. A miniszter rámutatott, a foglalkoztatáspolitika sok szakpolitikai területtel áll kapcsolatban, így szorosan kell együttműködni a szociálpolitikával, a gazdaságpolitikával, az esélyegyenlőségi területekkel és az oktatás szereplőivel is. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Pénteken fogadta Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió tagállamainak Magyarországra akkreditált nagyköveteit. A tárcavezető erről a közösségi oldalán beszámolva kifejtette. Jelenleg Ciprus látja el az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. Július 1-től pedig Írország veszi át ezt a feladatot, közölte. A munka megbeszélése röviden ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd a nagykövetek nyíltan feltehették kérdéseiket Magyarország külpolitikai irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól. Véget ért a 2025-26-os tanévi digitális országos kompetencia mérés. Március 23-a és május 29-e között több mint 2,7 millió mérési eredmény valósult meg, több mint 607 ezer 4.-11. évfolyamos tanuló részvételével. Minden évfolyam minden vizsgált területén elérhetők az előzetes tanulói eredmények az országos kompetencia mérés honlapján, közölte az Oktatási Hivatal a távirat irodával. Végül az időjárásról. A záporos csapadékgócok, valamint a gomoly felhők nagy része feloszlik északkeleten, keleten. Ezzel párhuzamosan azonban nyugat felől tovább növekszik a felhőzet. Hajnalra az ország nagy részén már közepesen vagy erősen felhőség valószínű. Az ország északnyugati részein időszakos, gyenge eső előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A minimum hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható, de a kevésbé felhős északkeleti-keleti részeken ennél pár fokkal alacsonyabb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 22 és 27 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Sinkovics Andra, hírszerkesztő Németh Tamás, zenei szerkesztő Birincsik Márton technikus. Nevükben is jóvételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként meghallgathatják az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Líceumi Krónikát, majd Közelkép című portré műsorunkban befejező részéhez érkezünk az ortodox katolikus párbeszédről szóló összeállításunknak, és meghallgathatják Böte Csaba ferences rendi szerzetes legutóbbi szent beszédét. Ajánlunk van, Csaba testvért hallják.
És azt az apostolok úgy értelmezték, hogy igen, ha fájdnak, a szükségét érzik, hogy Jézussal találkozzanak, akkor ők imádkoznak, szentmisét mutatnak be, és köztük van Jézus. 2000 év óta ezt tanítsa az egyház. És ezt hisszük is, hogy így van. Tehát ilyen fontos dologba egész biztos, hogy Jézus nem téved, és az egyház sem téved. Tehát a józan eszünk is, de a szentírás is, a szent hagyomány is erre tanít bennünket.
A 21 órai híreket követően Kultúrkör című műsorunkkal jelentkezünk, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal először a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok miskolci programjait ismertetjük, majd az idén immár harmadik alkalommal megrendezésre kerülő irodalmi éjszaka tudnivalóiról beszélgetünk a szervezőkkel. Ezt követően a Miskolci Kulturális Központ idei nyári napközés lehetőségeire hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. Végül pedig az idei Barokk Fesztivál programjairól és a Harlekin Bábszínház következő évadának bemutatóiról szólunk. Rövid ajánlunkban Szajkó Anitát, a Barokk Fesztivál egyik szervezőjét hallják.
Idén már több mint tizedik alkalommal kerül megrendezésre a Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Ezen az évben én nem szerepelek énekesként a programban, programszervezőként, csak az idézőjelben, hiszen nagyon sok feladat hárult most rám, és én máshol leszek hallható, látható ezeken a napokon. De azt elmondhatom, hogy nagyon színes programokkal készülünk, idén is. Énekek éneke a mottónk, ugye minden éven egy mottó köré szervezük a programokat.
21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján először meghallgathatják a görögkatolikus egyházadását, majd folytatjuk Berghauer olasz szemüke pszichológusnak, a második Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola docensének az előadását, amelyet a Beszélgessünk a házasságunkért címmel tartott Beregszázban. Ugyanebben az órában rádiónk kishúszállási frekvenciáján dr. Frivalcki János jogfilozófus politológus arról emelkedik, hogy miként lehet jelen a hit a tudományban. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben a csángó magyar kapcsolatokról beszélgetünk. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadásra szól, majd Hitvalló című műsorunkban. Bilincséknél Antalóczi Hajnalka a hitoktató, Varga József atyával beszélget a papi hivatásról. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban befejező részéhez érkeztünk az ortodox katolikus párbeszédről szóló összeállításunknak, és bemutatjuk Böjte Csaba ferences rendi szerzetes legutóbbi szent beszédét. A Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola idén május 4-én ünnepelte névadóját, Szent Atanász püspököt. A tanítási szünettel egybekötött napon az imádság, a tudományos párbeszéd és a közösségi együttlét egyaránt hangsúlyt kapott. A nap főelőadója Johannes Oldeman professzor volt, aki az ortodox katolikus párbeszéd mai főkérdései címmel tartott előadást. A Paderborni Johann Adam Müller intézet igazgatójának szavait Görföld Tibor teológus, egyetemi docens, a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola oktatója fordította magyar nyelvre. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János és a bemondó Klész Beáta.
Az ötödik kedvező lehetőségünk az, hogy az párbeszéd folyamatokat összekapcsoljuk egymással. Említettem már, hogy nemzetközi és nemzeti szinten hivatalos és nem hivatalos formában egyaránt zajlanak párbeszéd folyamatok. Fontos feladatunk az, hogy ezeket a folyamatokat összekapcsoljuk egymással, azért is, hogy ugyanazt a munkát ne végezzük el kétszer, másrészt pedig azért is, hogy a helyi hangsúlyokat, a helyi szempontokat egyetemesen használhatóvá és befogadhatóvá tudjuk tenni. A hatodik tényezőt az jelenti, hogy nagyon fontosak a személyes kapcsolatok az ökumenének az ápolásában. Az egész ökumenikus mozgalom személyes kapcsolatok alapján indult ki, és az ortodox katolikus párbeszédben is ezeknek a személyes kapcsolatoknak nagyon nagy szerepe volt. Gondoljunk csak Zsolt Porovszkira, a teológusra, Athénagorász pátriárkára, Damaszkinosz metropolitára, akiknek a személyes elkötelezettsége nélkül a párbeszéd nem tudott volna előre haladni. Ma is nagyon fontos az, hogy a párbeszédben személyesen érdekelt emberek kapcsolatban álljanak egymással, és különböző lelki központokban, például a Pannonhalmi főapátságban, Söftöni kolostorban, a bózei ökumenikus közösségben, Olaszországban, vagy a tezéi közösségnek a keretei között ilyenfajta ökumenikus találkozásokra nyíljon mód és lehetőség. A hetedik és utolsó szempontom végül az, hogy az egységet láthatóvá is kell tennünk. Az ökumenikus folyamatok és az ökumenikus párbeszédek nem lehetnek teljesen gyümölcsözőek, ha nincsen látható eredményük és látható gyümölcsük. Azt, amit az ortodox katolikus párbeszédnek a területén éveken át szövegek szempontjából kidolgoztunk, azok számára, a hívők számára is láthatóvá kell válniuk, akik például nem olvasnak teológiai szövegeket vagy dokumentumokat. Tavaly a Faith and Order bizottság, az Egyházak Világtanácsának fontos bizottsága Egyiptomban tartotta a tanácskozását, és itt az volt a témánk, hogy merre haladjunk tovább a látható egység érdekében. Ennek a tanácskozásnak a legfontosabb felismerése, megítélésem szerint az volt, hogy a látható egység nem csak egy távoli cél, amely majd az ökumenikus erőfeszítések végén fog megvalósulni, hanem egy folyamat, amely már akkor zajlik, amikor közösen úton vagyunk egymással. Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta, hogy a közösségünk, a zarándok útunk folyamán növekszik egymással, ha közösen úton vagyunk ugyanannak a keresztény életnek és ugyanannak a keresztény hitnek az útján. Keresztények egységével kapcsolatos idei imanapnak az alkalmával Leó pápa így fogalmazott, január 25-én már egyek vagyunk, már elértük az egységet, ismerjük ezt el, váltsuk életre, adjuk hírül másoknak is. Úgy vélem, hogy ehhez nincs mit hozzátennünk. Már egyek vagyunk, ismerjük ezt el, kezdjük el ehhez igazítani az életünket, és tegyük láthatóvá és mások számára is megtapasztalhatóvá már létező egységünket.
Kedves, szeretett gyerekek, felnőttek, kollégák! Hát ugye, jól van ez időzítve ez az úrnapja, mert pont a vakáció kezdetére van rakva, tehát igazából véget ér ugye a tanév, és a mi úrunk Jézus Krisztus el akar kísérni bennünket vakációra. Mit jelent az oltári szentség? Ervin atyát azt hiszem mindannyian ismertétek. Hát ő fiatal tanárként lelkes volt, és megismerkedett hát egy papbácsival, aki 56 után úgy gondolta, hogy Romániában is több pártrendszer lesz, és hát ők kitalálták, hogy csinálnak egy keresztény demokrata pártot. Na hát, Ervin atyát megkérdezték, nem-e akarna, hogy ugye, hogy párthoz oda szükséges, hát hogy mondjam, akár egy kormány is. És arra kérték, hogy ő foglalkozzon a kultúrával. Nem lett semmi belőle, de mielőtt bármi is történt volna, kiderült, hogy Romániában abban az években nincs több pártrendszer. Ma már magától érthető, tehát hogy itt a fiúk úgy döntenének, hogy mit tudom én, létrehozzák a dévai diákok, hogy mondjam, forradalmi egyesületét, és bejegyeztették pártnak, hát azt nem tudom, hogy megnyernék-e a választást, de hát senki ez őket nem bántaná. Na de abban az időben Ervin atyáikat bezárták, és bizony halálra is ítélték. 50 valamennyi ember tartóztattak le, és 20-valahányat ki is végeztek. De mivel Ervin atya volt a legfiatalabb ebből a csapatból, hát neki különleges elnöki, mit tudom én, mivel megkegyelmeztek, nem végezték ki, csak életfogytiglani börtönbüntetés lett belőle. És szegény Ervin atya, amikor ezt ugye azért ottan ő átélte, emlékeztek, nem volt haja, szemöldöke. Tehát egyszerűen attól a fájdalomtól, szomorúságtól, attól a, hogy mondjam, bizonytalanságtól, ami akkor benne volt, kihullott az összes haja, kiégett egyszerűen a testéből. És ő mesélte, hogy ott a börtönben bizony volt úgy, hogy kilátástalan volt minden. Társait vitték szerre kivégezni, és hát hogy mondjam, imádkoztak egymásért, és ő se tudta, hogy mi lesz végül is a sorsa, és mondja, hogy egyik társa kapott egy kalácsot, és kiszedték abból a mazsolát. Hát egy kicsi kalácsban mennyi mazsola lehet? És azt kipréselték. De a mazsola nem egy olyan nedves dolog, de mégis egy pár csepp must így született. Érlelték az ablakba. Még úgy gondolták, hogy ez már szinte bor, akkor azt mondja Ervin atya, úgy misézett, hogy az örök ne tudják meg, egy szelet fekete kenyér, amit ott a raboknak adtak, és ő maga volt az oltár, mert saját hasára rakta rá a, hát ezt a orvosságos dobozba azt a pár csepp bort, és azt a kis kenyeret, és ugye fejből, nem volt ott imakönyv, nem volt misekönyv, nem volt semmi. Elmondta hát a mise szövegét. És tudta azt, hogy ami nem jutott eszébe, azt a Szentlélek Úristen kipótolja. És hát így megtartotta a szentmisét. És másnap reggel, hát mind a körön feketéje olyan pici morzsákat adott a társainak, és azok mennyire meg voltak hatódva, mennyire örventek, hogy áldozhatnak hosszú évek után. Igen. Aki nem eszi az én testemet, és akivel nem iszza az én véremet, abban nincsen élet. Ott bent a börtönbe így miséztek, mikor nagy ritkán alkalmuk volt rám. Nekünk lehetőségünk van nap, mint nap szentmisére jönni. igazából ugye úgy tanultuk, és hiszem, hogy így is van, hogy karácsony estén ugye a mi Urunk Jézus Krisztus emberé lett, valóságos emberé, megtestesült, megszületett, 3 kg 20 deka, talán nem is volt szobatiszta, közénk jött. És tudjátok, gyerekek, ha akkor valaki ezt a kisbabát elvitte volna, akármilyen laboratóriumban, hogy vegyenek tőle vért, hogy röggönyözzék meg, hogy mit tudom én, hogy akármit csináljanak vele, valószínű, hogy nem tudták volna kimutatni, hogy hol van a gyermek, és hol van az Isten. Ez annyira összeforrt. Mint ahogy bennünket is, ha felboncolnak, nem tudják megmutatni, hol a lelkiismeret. Hol az a fórum, ahol az Isten és az ember találkozik. Pedig tudjuk, hogy bennünk ott van. Képesek vagyunk igazából Istennel párbeszédet folytatni. Imádkozunk. De nem lehet azt úgy mondjam úgy kimérni. Tehát tudjuk, valóságosan Jézus valóságos Isten és valóságos ember volt. És én azt mondom nektek, hogy nem kell irigykedjünk a jó pásztorokra vagy a napkeleti bölcsekre, mert mi is ugyanúgy találkozhatunk Jézus Krisztussal. Hogy? Ugye minden szentmise, és a mai is, igazából karácsony éjszakája. Hisszük és valljuk, hogy a szentmisében valóban megtestesül, közénk jön Jézus Krisztus. Tehát abba a falat kenyérbe, abba a korgy borba, igen, hisszük, hogy közénk jött Jézus Krisztus. Tehát ez az oltár, ez betlehemi jászol. És ez a kis lefödés, na most számunkra ez a betlehemi barlang. És ti vagytok a napkeleti bölcsek, ti vagytok a jó pásztorok, akik eljöttetek, hogy köszöntsétek a mi Urunk Jézus Krisztust. Én hiszem, hogy a boldogságos szűzanya is ölbe vette a kis Jézust, és csak hitével ölelhette át a nagy Istent. És ugyanúgy mi is hisszük és valljuk, hogy ebben a falat kenyérben átölelhetjük hitünkkel, szeretetünkkel, teremtő Istenünket. Miért hiszünk ebbe? Hát azért, mert Isten maga a szeretet. Tehát ugye én szeretem a gyermekeinket, és ha egy mód van rá, fogom magamat, és meglátogatom, nem? Most napokban ugye elmentünk Nagyszalontára, Váradra, Székelyhídra, Gálos Petribe. Akármilyen nehéz, veszélyes, nem tudom miféle, meglátogattam. Miért? Mert szeretem őket. Hát én egy bűnös kis ember vagyok, így féltem az életemet, féltem a mindenfélit, és mégis megteszem. Mennyivel inkább a nagy Isten? Ha karácsonykor el tudott jönni közénk, akkor miért ne tudna akár ma is eljönni közénk? És hogy a karácsonykor tényleg szeretettel átölelte édesanyját, Józsefet, a pásztorokat, akkor miért ne akarna hozzánk jönni? Tehát a józan eszem is azt mondja, hogy Isten megteheti, és meg is teszi. Közénk jön. De nem csak a józan eszem mondja ezt, hanem a Szentírás is ezt írja, hogy nagy csütörtök este, ugye olyan szeretem én mindig részleteket elképzelni, ugye Máriával, talán Mária Magdolnák, az asszonyokkal, Jézus főz, süt. Hát hogy mondjam, ugye ott a feltámadás után a Galilei tenger partján is azt írja, hogy senki nincs, csak egyedül Jézus, és mégis reggelivel, kenyérrel, hallal várja az apostolait, akik egész éjjel haláztak, és nem fogtak semmit. Tehát valószínű akkor is Jézus hát gondoskodott róluk. De amúgy is Jézusban megvan ez a törődés, ugye hát amikor a kenyeret szaporított, akkor is mondja, adjatok ti enni neki. Tehát, hogy törődik az emberrel. Vagy feltámaszza a kislányt, és mindenki el van szörnyűködve, és azt mondja, adjatok enni, mert éhes az aleánka. Tehát Jézus törődik az ilyen testi szükségleteinkkel. És nagy csütörtökön, hát valószínű, megvan, elé van készítve az asztal, finom étel, és szálinkóznak egyenként kettessével az apostolai. És Jézus oda megy, és szerre mindenkinek megmossa a lábát. Asztalhoz ülteti. Ugye hát mi általában szentmise előtt, áldozás előtt nem eszünk, szentségi böjtöt tartunk. Hát az apostolok az első szentmisét nem tartották meg. Mert azt írja a Szentírás, hogy hát a harmadik kehely bort emelte fel Jézus, és a kenyeret, és akkor volt a világtörténelem első szentmiséje. Imádkozott Jézus, és azt mondja, hogy ez az én testem, ez az én vérem, és ti is ezt tegyétek az én emlékezetemre. És azt az apostolok úgy értelmezték, hogy igen, ha vágynak, ha szükségét érzik, hogy Jézussal találkozzanak, akkor ők imádkoznak, szentmisét mutatnak be, és köztük van Jézus. 2000 év óta ezt tanítsa az egyház. És ezt hisszük is, hogy így van. Tehát ilyen fontos dologba egész biztos, hogy Jézus nem téved, és az egyház sem téved. Tehát a józan eszünk is, de a szentírás is, a szent hagyomány is erre tanít bennünket. Mostan ugye eljött a szép tavasz. Mikor eljött ez a fránya vírus március 15-én, itt még havazott. És nem volt lilium, nem volt rózsa, nem volt virág, igaz? Mi változott meg? Hát a napocska egy kicsit jobban sütött. Hát most ki tudná összeszedni a napfény, nem? Nem tudjuk ezt, hogy mondjam, kenyérre kenni, vagy mit tudom én, egy üvegbe berakni, bezárni, és hazavinni, és gyönyörködni benne. És mégis ez a láthatatlan erő, ez a napfény a földből mindezt kihozta. Én amúgy úgy csodálkozok ezen, hogy honnan tudja ez a kis lilium, hogy mikor van Szent Antal napja. Minden évben nekiáll, és se nem hamarabb, se nem később Szent Antal napjára kinyílik, és rá egy hétre legtöbb már is van hervadva. Igen, hát úgy látom, hogy jól egyeznek. Tehát, hogyha a napfényt, amit nem látok, nem tudom megfogni, és mégis a következményét ennyire látom, akkor az oltári szentséggel vajon mi van? Azt gondolom ugyanez. Mostan én úgy eljátszok a gondolattal, hogy például ugye akár a ti szüleitek, vagy mások is, akik, hogy mondjam, nehézségekkel, gondokkal küzdenek. Ha megtérnének, és azt mondanák, hogy igen, ők rendszeresen jönnek templomba, és áldoznak, és kérik a Jóisten segíje meg. Én hiszem, egy év alatt mindenki talpra állna, és a gyermekvédelmi otthonunk kiürülne. Ez biztos vagyok benne. És azt, hogy abban is biztos vagyok, hogy bármelyiketek közületek, ha nekiáll, és azt mondjátok, igen, rendszeres áldozó leszek, Isten megsegít és vezet. Ugye most a szentmise elején előtt Eperjes Károlyt hívtuk meg, hogy beszéljen. Neki volt egy időszak az életében, mikor, hát hogy ő maga elmondja, majd vasárnap megint folytatjuk, hogy távol állt a jó Istentől. És most nekiállt, és nem csak, hogy megtért, hanem minden nap ő szeret áldozni. És az élete és a munkássága, majd ő holnap vasárnap este meghallgatjuk, hogy mennyire kivirágzott, felvirágzott. Tehát, hogy mondjam, tehát ne úgy képzeljük el az oltári szentséget, mint valami nagyszerű doppingszert, ugye most a mindenki mindenfélit szed, C-vitamintól elkezdve ilyen, na, mit tudom én, különféle halolajat, meg mindenféle egyebet, csodaszert. Én nem így fogom fel az oltári szentséget, hanem egy élő, személyes találkozót. Isten és az ember egy asztalhoz ül. És végtelen jósággal, szeretettel teremtünk, vezet bennünket. Véget ért a tanév, jön egy vakáció, de mit hoz a holnap számotokra, azt senki nem tudja. Adja az Úr tényleg, hogy nap mint nap járulhassunk szent áldozáshoz, és imádkozva találkozhassunk Jézus Krisztussal.
Kedves hallgatóink, műsorunkban befejező részéhez érkeztünk az ortodox katolikus párbeszédről szóló összeállításunknak, és bemutattuk Böjte Csaba ferences rendi szerzetes legutóbbi szent beszédét. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Szómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A narcisztikus személyiségzavarhoz hasonlóan a pszichopata és a szociopata fogalmakat is gyakran összekeverik és félreértik. A Pszichopercek podcast legújabb adásában Tamás Virág és dr. Csordás Georgina pszichológus igyekszik megcáfolni a témában terjedő dezinformációkat, körüljárni a kórkép kialakulását, tüneteit, valamint az adásban szó esik a betegség reprezentálásáról különböző filmes alkotásokban. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Megnyílt a túlélők fotókiállítás a Tittel Pál könyvtárban, ahol az érdeklődők 27 portrét tekinthettek meg olyan nőkről, akik túlélték a méhnyakrákot. Az eseményt az Egri Májva Virágpont vezetője pásztor Édu nyitotta meg, aki úgy fogalmazott: a rák nem válogat, az emberi akarat viszont hihetetlen. A képeken nem csak a küzdelem nyomai látszanak, hanem a remény is. Végül a Tittel Pál könyvtár főigazgatója Oszlánci Krisztina szólt a jelenlévőkhöz, aki Vörös Sándor a Teljesség című kötetéből idézte a Tíz lépcső című művét. A megnyitót követően dr. Sáfrán Judit adjunktus, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus tartott előadást az érdeklődőknek, ahol hangsúlyozta a tudatos jelenlét fontosságát, ami elsajátításához egy gyakorlatot is mutatott, ahol a jelenlévőknek elsőként a könyvtár eddig észre nem vett részleteire, beszűrődő zajokra, illatokra, ízekre, hőérzetre, végül pedig a különböző felületekre kellett összpontosítaniuk. Úgy fogalmazott: az érzékszerveinkkel tudjuk bekapcsolni a jelent. A kiállításon az érdeklődők 27 portrét tekinthettek meg, melyeken szerepeltek a túlélők nevei és életkorai. A legfiatalabb túlélő 18 éves, a legidősebb pedig 76. A bemutató reflektorfénybe helyezi azokat a bátor nőket, akik hatalmas erővel haladtak át a rákkezelés küzdelmes útján. A kiállítás június 20-ig látogatható a Tittel Pál könyvtár nyitvatartás idejében. Kiválóságok az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen címmel tartottak konferenciát a Líceumban, amelyen az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram részeként a 2025-26-os tanévre ösztöndíjat nyert hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók és kutatók mutatták be kutatási témáikat és eddig elért eredményeiket. A résztvevőket dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektor helyettese köszöntötte, hangsúlyozva, hogy a konferencia a kutatói lét örömteli mozzanata, amikor lehetőség van megmutatni az eredményeket, vitatkozni, eszmét cserélni. Ezután dr. Bújtor László, a természetföldrajzi és geoinformatikai tanszék egyetemi docensének plenáris előadása következett, majd a konferencia több szekcióban folytatódott, többek között irodalmi, történelmi, pszichológiai, művészeti és természettudományos témákkal. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Ünnepélyes keretek között mutatták be a tehetségútlevél a felsőoktatásba, tudományról diákoknak kíváncsiságból program részeként megjelenő kötetet a Líceum kápolnájában. Az év elején mintegy 200 középiskolás diák és közel 60 köznevelésben dolgozó tehetséggondozó pedagógus vett részt az Ekeroma szakkollégium által szervezett konferencián 19 szekcióban. Ezekből az előadásokból készült a tehetségfüzet, amely mostanra könyvé növekedett, hiszen az idei kötet 513 oldalas. A tehetségfüzetet Pacsuta István adjunktus, a tehetségútlevél a felsőoktatásba, tudományról diákoknak kíváncsiságból program szakmai bizottságának tagja mutatta be. Úgy fogalmazott, ez a könyv sokak közös gyermeke. Egy sok, apró részletből összeálló mozaik, melyből kirajzolódik, hogy a fiatalok érzékenyek a társadalmi problémákra, innovatívak, miközben őrzik az értékeket is. Ezt követően a tehetségfüzetben publikáló diákoknak és felkészítő tanáraiknak adtak át egy-egy saját kötetet és oklevelet.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Én magamat mondhatjuk tájékozottnak érzem egyébként ilyen pszichológiai témákban, viszont számomra sem teljesen tiszta, hogy mi a különbség a pszichopata és a szociopata fogalmak között. Mit jelent az egyik és másik?
Az az érdekes, hogy ha csak az internetet nézzük, akkor ezek a kifejezések ezek nagyon össze-vissza szerepelnek, illetve nagyon sokszor pszichológusok körében, vagy pszichológusok által írt laikusoknak szóló tartalmakban sem teljesen korrektek ezek a kifejezések, és én is most jelen adásban úgy beszélek róla, hogy nem vagyok klinikai szakpszichológus, tehát nekem sem szakterületem maga ez a két jelenség. Egyébként magában a DSM-ben erről már volt szó az előző adásban, tehát ebben a diagnosztikai kritériumokat felállít rendszerben. Igazából nem létezik olyan, hogy pszichopátia, illetve hogy szociopátia. Ott olyan van, hogy antiszociális személyiségzavar. Ez egyébként egy csoportba sorolandó a narcizmussal, például amiről már beszélgettünk az előzőekben, és hogy ott különböző tüneteket állapítanak meg, de maga az antiszociális személyiségzavar az sem egyenértékű azzal, amit mi egyébként pszichopátiának hívunk, illetve hát nagyon sok elmélet foglalkozik ezzel. Most egy kicsit beszélnék arról, hogy mi ez az antiszociális személyiségzavar, mert egyébként én úgy gondolom, hogy bár ez nem jelen adásnak a fő fókusza, de ez is sokszor nagyon tévesen terjed így.
Abszolút.
Köztudatban, mert ugye mindenki mondja, hogy antiszoc vagyok, és ugye, vagy hát legalábbis az én generációmban arra mondták azt, hogy antiszoc vagy antiszociális, aki csak otthon egész nap és nem jár társaságba. Na most ez nem azt jelenti, tehát az antiszociális személyiségzavar az pont nem ez. Az, amit előbb mondtam, az esetleg ilyen szociálisan szorongó, mondjuk esetleg.
Hogy egy introvertáltabb személy.
Igen. És hogy ugye maga az antiszociális személyiségzavar az pont nem ez. Tehát úgy antiszociális, hogy igazából pont a társadalom által elvárt ilyen társas kapcsolatokra vonatkozó normákat nem tartja be. Ennek vannak egyébként tünetei, ilyenek, mint a sértő viselkedés, tehát hogy másokat megsérti a jogait, nem tartja tiszteletben mondjuk másoknak a tulajdonát, az impulzivitás, hogy hirtelen cselekszik, felelősségvállalás hiánya, bűnbánat hiánya, manipuláció, megbízhatatlanság, tehát hogy ilyenek vannak az antiszociális személyiségzavarban, és nagyon fontos az, hogy ezek ahhoz, hogy ez megállapításra kerüljön, 15 éves kor előtt már ezeknek látszódnia kell. Tehát, hogy már serdülőkor, hát kicsit előbb kezdődik a serdülőkor, de hogy már 15 éves kor előtt ezek a tünetek megjelennek. Tehát, hogy azért fontos ez, mert például ez a gátlástalanság, vagy az impulzivitás, ezek mind egyébként ilyen úgynevezett prefrontális funkciókhoz köthetők, tehát hogy ami például felelős a figyelemért, érzelem szabályozásért, tehát hogy ezzel van valami probléma. Na most, amit milyen pszichopatáknak vagy szociopatáknak hívunk személyeket, vagy így mint fogalmat, amiket ismerünk, azokat elvileg ugye ebbe az antiszociális személyiségzavarba tartoznak. Viszont nem mindenki, aki antiszociális személyiségzavaros, ilyen úgynevezett pszichopata vagy szociopata. Például voltak erre kutatások, kutatások még az USA-ban, hogy a börtönökben az embereknek a legnagyobb része az ilyen antiszociális személyiségzavarban szenved, hiszen hát ők azok, akik ugye a bűnelkövetők, és a börtönpopulációnak viszonylag kis része az, aki pszichopata vagy szociopata. Most akkor ugye a kérdés az, hogy akkor mégis mi ez a fogalom, mert egyébként meg használjuk, meg hogy értjük, hogy az, hogy valaki nem felel meg a társadalom szabályainak, az még nem azt jelenti. És ugye általában, ami a köztudatban terjed, az az, hogy nincsenek érzelmeik, nincsen empátiájuk, és akkor nagyon sok ilyen sorozat van, film, amiben ugye megjelennek ilyen karakterek, és vannak erre vonatkozó elméletek, amik megkülönböztetnek elsődleges, illetve másodlagos pszichopátiát, és talán ez a felosztás az, ami a legközelebb van ehhez a két fogalomhoz, az ilyen úgynevezett idiopátiás pszichopátia, ez az elsődleges, ez az, aki így született. Tehát, hogy nincsenek meg azok a agyi funkciók, mármint, hogy amik például az empátiáért felelősek, és ők nem is tudnak empatikusak lenni, tehát fizikailag képtelenek rá, és ez az úgynevezett másodlagos pszichopátia az, amit mi nagyon sokszor szociopátiának hívunk, amit a környezet okoz. Mondjuk egy olyan bánásmód, hogy bántalmazza a szülő, vagy elhanyagolják, és akkor vagy vannak olyan elméletek, amik például a traumával kapcsolatosak, tehát hogy valami történt vele. Hát például van a Dexter című sorozat, amiben pont ez van, hogy ugye kiderül a végén, hogy hát ez most spoiler, de hogy ugye van egy ilyen trauma a hátterében, és hogy én úgy gondolom, hogy ez a felosztás, és nagyon sok elmélet van, ami ezt az elsődleges másodlagos felosztást használja, és én úgy gondolom, hogy ez az, ami igazából ez a pszichopátia, ami a született, és már ugye ez mindig is így volt, és ugye nem is lehet nagyon változtatni rajta, és ugye a másodlagos, a szociopátia, hát legalábbis ez van hozzá a legközelebb ez a két fogalomhoz, ahol pedig ugye elérhető változás, mert a másodlagos pszichopátiánál képesek valamilyen szintű bűntudatra, illetve ugyanúgy ezeknek a komplexebb érzelmekre is, viszont nem olyan mértékben. És ugye, hogyha a terápiát nézzük, akkor azt mondják sokan, hogy teoretikus alapon pont ennek a másodlagos pszichopátiának jobb a terápiája, mert hogy ugye, hogyha kezeljük ezt a trauma, stb. Egyebeket, akkor csökkenthetjük a kockázatát a kriminalizációnak, tehát hogy valamilyet elkövetnek, ami miatt például börtönbe kerülnek.
Nagyon érdekes egyébként, hogy ezt mondod, mert laikusként találkozni ezekkel a fogalmakkal, leginkább úgy tudnám ezt így definiálni, hogy a pszichopata az tényleg kicsit, mint a narcisztikus, így nagy rajongásnak a tárgya, kedvelik az emberek, abszolút nem gondolnák róla, és közben meg brutális dolgokat tesz. Még mondjuk sok helyen a szociopátiát úgy írják le, hogy nem nagyon tart társas kapcsolatokat, nem nagyon tud szocializálódni, és nagy gyükitérései vannak, tehát hogy így a kettő az hasonló, mégis a pszichopatát sokkal jobban kedvelik.
Igen,
legtöbb helyen ezt láttam.
Meg ugye nem mindegy az, hogy az intelligencia az nem egyenesen arányos ezzel, tehát hogy a pszichopátia az megjelenhet magas intelligencia mellett, és ugye, hogyha valakinek, most hívjuk pszichopátiának ugye a továbbiakban, hogy így egyszerűbb legyen róla beszélni, de hogy ha valakinél ugye ez megjelenik is születéstől kezdve, hogyha jól tud alkalmazkodni a környezetéhez, és akkor jönnek benne, vannak ilyen egyéb fogalmak, mint például a machiavellizmus, ami egy ilyen kifejezetten egy olyan személyiségtípust jelent, hogyha valaki hajlamos arra, hogy manipuláljon többieket. És hogyha ugye megvan ez, hogy jól tud alkalmazkodni, akkor ugye ő egy idézőjebb egy sikeres pszichopata, akkor a környezet és szerintem nem veszi észre, és ez az, ami esetleg ilyen rajongás tárgya lehet, míg hogyha pedig alacsonyabb az intelligencia, vagy nem tud úgy a környezetéhez alkalmazkodni, és ugye ez is nem mindegy, hogy hol szocializálódik, akkor van ugye az, hogy ugye börtönbe kerül. És igazából nagyon sokan azt mondják, hogy vannak olyan szakemberek, akik azt mondják, hogy ez a különbség a kettő között, hogy valakit elkapnak, valakit nem. És akkor, hogy igazából van mindenféle ember mindenféle helyen.
Nem akarok még rátérni az adás azon részére, ahol pozitív és negatív média reprezentációkat hozunk, viszont, hogyha kimondod, hogy pszichopata, nekem Charles Manson az első ember, aki eszembe jut, és mondjuk rá is abszolút illik ez, hogy imádták a nőt. Bele voltak szerelmesedve, rendesen háreme volt, és tényleg imádták, szerették, kedvelték, ő pedig nagyon-nagyon ügyesen manipulálta őket, és többször is mondjuk gyilkosságra is rávette őket.
Igen, őt egyébként ilyen szektavezérnek is szokták mondani, mert igazából ő neki nem csak ez a sorozatgyilkossága vagy volt, ami érdekes, hanem az, hogy egy ilyen vallásos szinten imádták őt az emberek. És egyébként erre vannak dokumentumfilmek, van a Netflixen is egy ilyen dokumentumfilm, ami kifejezetten ilyen szektákról szól, és ott a Charles Mansonnak a, hát hívjuk szektának, dolgait is beszélik, és ott például látszik az, hogy mennyire tudatosan építette ezt fel. De hogy általában ezeknél a személyiségzavaroknál mindig már gyermekkorban is látszik az, hogy valami egy kicsit máshogyan működik. Ugye vannak ezek a tipikus példák, hogy állatokat kínoznak, stb. És ugye pont azért, mert hogy nincs meg az, ami ugye más, mondjuk azt, hogy normális fejlődésű gyermekben megvan, hogy ugye van egyfajta olyan, hogy akkor nem bántani a másikat, vagy hogy az, hogyha például valakit, ha valaki bánt, akkor ugye maga nem állatok, de embereknél, és hogy valaki elsírja magát, az ugye letiltja az agressziót. Ugye ezért nagyon, nagyon veszélyes az online bántalmazás, mert ugye nem látjuk a másik szemét, hogy ő hogy reagál, és ugye ezért tud nagyon durvább lenni, mert hogy nincsen ez, ami letiltsa az agressziót.
Ebbe soha nem gondoltam így bele.
Hát persze, mert beszólsz valakinek online, akkor ugye nem látod, hogy reagál, mikorha szóban szólsz be, akkor látod, hogy megbántódik, elsírja magát, és általában az emberek nagy része akkor abba hagyja. De online nem hagyja abba, sőt csatlakozik hozzá egy csomó ember. És ugye, hogyha nincsen meg ezek a dolgok, akkor ugye ez sokkal nagyobb mértékben meg tud jelenni. Ja.
És mondjuk, hogyha egy szülő észleli ezeket a negatív jeleket és az empátiának a hiányát így a gyereknél, akkor egyébként ezt a folyamatot ezt így meg tudja állítani, vagy hogyha vele született, tehát az első stádiumú, remélem jól mondom.
Hát, hogy elsődleges. Hát az a nehéz benne, hogy ugye az, hogy nincsen a gyereknek empátiája, most az empátia az tanult. Ez nagyon fontos, tehát nem úgy van, hogy megszületünk és empatikusak vagyunk. Az empátia az onnan jön, hogy amikor ott vagyunk kicsi gyerekként, és 2 évesen nyúlsz a macska farkához, meghúzod, mert mit csinálsz 2 évesen, és akkor a anyukád azt mondja neked, hogy de fáj a cicának, hogyha azt meghúzod, meg hogy ne üsd meg a testvéredet a kislapáttal a homokozóba, mert elvette a kis, egyértelmű, hogy elveszi a tesód a kislapátot, ugye, de van testvére, azt tudja, és hogy azt mondja, hogy de ne üsd meg, mert hogy fáj neki, vagy hogy látod, szomorú lett a kislány, mert nem tudom én, a macia leesett a földre. Tehát, hogy ez innen indul, és hogy a szülőknek nagyon nagy szerepe van abban, hogy ki mennyire empatikus. És ugye ezért is van sokszor az, hogy mondanak ilyeneket, és ez most megint egy másik téma, de ugye van néha a társadalomban ilyen, hogy az egyke gyerekek, azok ilyenek, hát azért, mert hogy nincsen más, akivel osztozzon, mert hogy ő egyedül nő fel gyerekként, és hogy most nem azt mondom, hogy ez így van, de hogy ugye vannak ilyen képzetek a társadalomban.
Jó, mert magamra is veszem akkor.
Hát hajrá. De hogy azért lehet más, ugye, mert nem mindegy, hogy ha testvér ott van, akkor ahhoz muszáj valamilyen szinten alkalmazkodnod, ha nincs ott, akkor a szülők nevelése a kérdés, hogy ők mennyire tanítják meg ezeket a dolgokat. És az empátia az így jön, hogy ezekből a pici mozzanatokból. Na most az, hogyha látod egy gyereken, hogy nem empatikus, ebben most megint az a nehéz, hogy ugye a családi kontextus, hogy egyébként ugyanúgy nevelted, mint a másikat, mi történik, de ugye nagyon sok minden lehet mögötte, mert például az autizmus is vannak olyan jelei, ugye, hogy ezek a szociális készségeknek a hiánya abszolút, meg nem érdeklődnek más gyerekek iránt, a tárgyak érdekli őket jobban. Tehát, hogy ez mindig kontextusban az érdekes, illetve hát lehet az is, hogy valakit meg úgy nevelnek pont, hogy őt nem igazán vannak keretek, és akkor lehet, hogy pont azért lesz ilyen viselkedése, mert hogy a nevelésből adódik ez. Szóval, hogy a szülők azok, hogyha valami fura van a gyerekkel, akkor el kell vinni szakemberhez, és ő meg fogja mondani. Na most az a nehézség, hogy személyiségzavart nem lehet gyerekkorban diagnosztizálni, tehát egy 18 éven alattira nem lehet rámondani, hogy antiszociális személyiségzavaros, vagy mondjuk az, hogy pszichopata. Hát most így nem mondanak senki arcából ilyet szakemberek, de hogy ezt így nem lehet megállapítani. Viszont általában az van ezekkel a tünetekkel, hogy azért látszik már gyermekkorban is, még akkor is, hogyha nem lehet hivatalosan úgy diagnosztizálni, és ez ugye ez az idiopátiás pszichopátia, ahol ez mondjuk így megjelenhet. Ugye a másodiknál, vagy a másodlagosnál ugye ott meg az van, hogy valami a családban nincs rendben, tehát hogy ott a szülő nem fogja elvinni.
De mondjuk olyan eshetőség van, hogy valaki ezt így örökletesen, tehát így születik, viszont olyan környezetbe kerül be, ami meg nagyon pozitív hatással van rá, és mondjuk nagyon próbálják neki megtanítani az empátiát, akkor ez így fordítható, vagy ennél az esetnél ez abszolút nem áll
hát
bent?
Ugye alapvetően a kutatások, az a nehézség, hogy ez az elsődleges, másodlagos elkülönítésre nem feltétlenül vannak empirikus bizonyítékok, tehát hogy azért nem is került be a DSM-be még úgy, mint külön személyiségzavar, mert nagyon nehéz kutatni, hogy mi volt előbb, miért alakult ki úgy, ugye hát hogy lehet kutatni ilyet, például azt, hogy trauma okozza a szociopátiát, hát úgy lehet, hogyha megkérdezzük az ember, de ott megint van egy csomó torzítás, tehát hogy minden, amit mondunk erről, semmi sem olyan, hogy le van írva és tuti így van. van, mert hogy nagyon nehéz ennek a kutatása. Tehát, hogyha elfogadjuk ezt a csoportosítást, és a legtöbb elméletnek egyébként ez az alapja, ez az elsődleges másodlagos, hogyha elfogadjuk ezt, hogy ő így született, akkor az nem fog változni, viszont maga a viselkedésben megtanulja azt, hogy a társadalomhoz hogy tud alkalmazkodni. De mindenki így működik. Ugye a szocializáció során megtanulja azt, hogy milyen normák vannak, iratlan szabályok, milyen írott szabályok, és ugye ehhez ő alkalmazkodik. Na most az, hogyha valaki mondjuk nem érez bűntudatot, akkor ugye az van, hogy lehet, hogy hamarabb csinál olyan dolgokat, amik ugye a másiknak rossz. És ugye feltéve, ha őt nem kapják el, lásd ugye ez a sikeres pszichopata, akkor ő ezeket fogja csinálni, mert hogy nem érti azt, hogy ezzel mi lenne a probléma, hiszen ő elérte azt, amit szeretne. De ez nem csak a pszichopátia, tehát hogy vannak olyan emberek, akik egyébként is úgy hajlamosak arra, hogy manipuláljanak mondjuk másokat. Mondjuk akár narcisztikusok is, de hogy csak mint személyiségjegy is megjelenhet. Tehát, hogy ha elfogadjuk ezt a megkülönböztetést, akkor nem fog változni az, aki így született.
Már itt szegről végről említettük a sorozatgyilkosokat. Most itt arra lennék kíváncsi, hogy mondhat, hogy annak, aki sorozatgyilkosságokat követel, biztos, hogy van valamiféle mentális problémája. Szerinted egyébként hány százalék a sorozatgyilkosságot elkövetőknek pszichopata, vagy mennyire jellemző ez, és mennyire jellemző más személyiségzavar?
Fú, hát az a helyzet, hogy nekem ez egyrészt ugye nem a szakterületem, tehát hogy amit én mondok, az is olyan, hogy pszichológus vagyok, de mivel nem vagyok kriminálpszichológus, nem ez a szakterületem, azért nem lehet azt mondani, hogy én is, tehát nem vagyok tévedhetetlen. Ilyen számot abszolút nem tudnék mondani, de azért, hogyha azt nézzük, hogy ugye hogyan definiáljuk azt, hogyha valaki sorozatgyilkos, és lehet, hogy itt most van pár hallgató, aki kriminológus, és most felszisszen, mert hogyha azt mondjuk, hogy az, aki sorozatgyilkos, tehát hogy nem azért követel egy bűncselekményt, tehát nem egy eszköz maga a bűncselekmény, hanem ez egy, tehát hogy ez a célja maga a cselekménynek, hogy ugye ő ezt megtegye, ugye általában jellemző az, hogy ugye több embert, és illetve mindig van egy ilyen lecsillapodási fázis utána, és utána ugye újra elkövetik ezt a cselekményt, és ugye azt mondjuk, hogy őket definiál annak, akkor azért azt tudom mondani, hogy azért én úgy gondolom, mint személyes véleményem, hogy azért a nagyobb a valószínűsége annak, hogy ők azért valamilyen, biztos, hogy valamilyen antiszociális személyiségzavarban szenvednek, mert tehát, ezt nem lehet erre más mondani, tehát hogy nem tudom elképzelni azt, így akár pszichológusként is azt a lehetőséget, hogy valakinek ne legyen valami ilyesmie.
De mondjuk, hogyha valaki mondjuk hirtelen felindulásból...
De az nem sorozatgyilkos.
És hát a ugye, sokszor hirtelen felindulásból.
Hát az más, mert az még mindig... Tehát elvileg sorozatgyilkosnak akkor hívunk valakit, hogyha ő azért öl, mert az okoz számára örömet. És egy kicsit úgy, mint egy függőség működik, aha, hogy mindig szüksége van rá, és ugye ezért sokkal hajlamosabbak arra, hogy idegenek legyenek az áldozatok. Míg általában a erőszakos bűncselekmények nagy részénél, gyilkosságok nagy részénél valaki olyan követi el, aki ismeri az áldozatot, és akkor, hogyha valaki sok dokumentumfilmet néz Netflixen, akkor igen, mindig a fér tette.
Most igen.
Nem, de hogy nagyon sokszor valaki olyan, aki ismeri, és a sorozatgyilkosoknál, mivel ő nekik ez egy függőség, és csak az a célja, hogy elkövesse a cselekményt, ezért sokkal hajlamosabbak arra, hogy idegeneket is megtaláljanak. Illetve hát voltak olyan esetek is, ahol egyébként ilyen családos emberek voltak ők, mármint hogy az elkövetők. Tehát, hogy látszólag a társadalomban nagyon szépen beilleszkedtek, de ugye mellette ők ismeretlen másik embereket. Általában egyébként statisztikailag, ha jól tudom, inkább többen nőket.
Hát, mint a John Wayne Gacy.
Igen.
Például.
Csak ilyen disclaimernek mondom, hogy attól, hogy a tévében nagyon felkapott téma, és nagyon sok embert érdekel, attól még nem jelenti azt, hogy minden második ember ilyen dolgokat követel. Tehát, hogy azért ennek társadalomban nagyon alacsony a megjelenési valószínűsége.
Most egyébként, ahogy ezt kimondtad, még mielőtt rátérnénk a következő kis témakörünkre, eszembe jutott, hogy volt régebben Facebookon, meg különböző ilyen közösségi oldalakon egy ilyen riogatás, hogy gondolj bele, már biztos, hogy ült melletted egy pszichopata.
Igen, meg hogy már jött veled szembe. Jaj, tehát hogy igen, ezek ilyen... Jó, de hát most nem mindegy az, hogy egy 30 ezeres városban élsz, vagy egy 2 milliós városban, vagy elmész New Yorkba, ahol meg még több ember van, tehát hogy most ebbe az a nehéz, hogy erre van is egy ilyen pszichológiai fogalom, ami pont arról, vagy egy ilyen jelenség, ami pont arról szól, hogy mivel ugye a médiában, hírekben ugye, hát ugye ezeket a kiugró eseményeket látjuk, ezért sokkal hajlamosabbak vagyunk azt hinni, hogy ez sokkal gyakoribb. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy de akár mentális betegségekre is, hogy azt hinni az ember, hogy mindenki narcisztikus, mindenki pszichopata, mindenki nem tudom én milyen személyiségzavarban szenved, és akkor, hogyha nézünk statisztikákat, ilyen 2% meg ilyenek, tehát, hogy azért van ebben egy ilyen erős túlzás, mert persze, hogy azt fogják leadni dokumentumfilmbe, nem egy ilyen random kis tolvajt, hanem valaki olyat, aki több embernek érdekes lehet. És ugye általánosságban a társadalomban az megfigyelhető a médiában, hogy egyre változik az inger küszöb, és egyre brutálisabb dolgokat kell közvetíteni annak érdekében, hogy nagyon sok ember megnézze, vagy rákattintson mondjuk online.
Abszolút. És ha már média és a média reprezentációja, hoztunk nektek egy pár filmes sorozatos alakot, akik pszichopaták, vagy annak akarnak tűnni. Ezeket a neveket, amiket én most itt hoztam, ezek megvannak neked is, ugye?
Hát úgy nagyjából igen.
Az Annie Wilkes a tortúrából, ahogy már említettük, ugye Hannibal Lecter a bárányok hallgatnakból, Annie Du a holtadiglamból, ez megvan neked, ezt ismered?
Nem.
Nem, na akkor majd nyomok egy ilyen rövid cselekményt, és a fűrészből a bácsi, akire rákerestem, és azt írta, hogy fűrész, de mondom, nem készítelek ki, hogy odaírom, hogy fűrész. Úgyhogy inkább...
Fűrészfilmet nem láttam, de azért itt élek a földön, tehát, hogy... Én direkt nem nézem meg őket. Tehát persze, tehát, hogy ők ezek a tipikus olyan elkövetők, akik ilyen nagyon, hát viszonylag ilyen egyszerűbben vannak ábrázolva, tehát, hogy ilyen nagyon erőszakos, és ugye ezeknek, és ezekben a filmekben igazából, meg ezekben a régebbi filmekben most, hogyha a bárányok hallgatnakat kizárjuk ebből, akkor általában olyan viszonylag egyszerűen voltak megjelenítve, és nem is az volt a cél, hogy megértsük, vagy hogy a pszichopatákkal foglalkozunk ezekben a filmekben, hanem ugye az a cél, hogy rettegjünk.
Félj tőlük. Igen. Így van,
de most már egyébként sokkal komplexebbek, most, hogyha így ilyen olyan példákat mondjak, ami egy kicsit újabb, például, hogyha megnézzük a Stranger Things-et, amit szerintem nagyon sokan néznek, és abban például a fő gonosz, ez most nem spoiler, ugye Veknának hívják, vagy nem tudom, hogy magyarul van-e másik neve, én angolul nézem, de a fő gonosz mindenki tudja, aki. Uh-huh. És ő is például azért olyan nagyon szépen be van mutatva az, hogy ő hogy lett olyan, amilyen, illetve az, hogy ő egyébként már gyerekkorában is mutatta ezeket a tüneteket. De ez mindig nehéz, hogy, és inkább az az érdekes, hogyha jól megcsinálják, de mostanában szerintem azért erre nagyon figyelnek a mostanában, mostani filmekben, sorozatokban, hogy azért viszonylag komplex legyen ez a karakterleírás, meg hogy figyeljenek arra, hogy azért valamilyen szinten valóságos legyen, most nem a cselekmény feltétlenül, de az, hogy így pszichológiai szempontból milyen előzményei voltak mondjuk egy-egy személyiség kialakulásának, azok általában már egészen jól meg szoktak jelenni.
Ez lett volna már a Pszichopercek, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok.
Köszönöm én is a figyelmeteket, és találkozunk jövő hónapban.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
ez már.